Hálás a mi szívünk, égi atyánk, ezért a napért, amit adtál számunkra. Hálás a mi szívünk azért, hogy itt lehetünk a te házadban. Arra kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk, hogy agyat, hogy érezzük a te jelenlétedet. Töltsd be a mi szívünket, a mi lelkünket a te jelenléteddel. És agyad, Uram, hogy egész napon tudjunk örülni annak, hogy megtaláltunk téged, és megváltottál bennünket. Kérlek, Uram, légy velünk a továbbiakban is, és adjad, hogy ott legyen a szívünkben a hála, az elismerés, a te sok jó téteményed iránt. Kérlek, Uram, hogy légy velünk a továbbiakban a te kegyelmed által. Amen.
Amen. Kivetített éneket énekeljük.
Testvéreim, nyissuk meg Bibliánkat a Máté evangélium a 6. részénél, és olvassuk fel az ígét, amit testvéreink előjegyeztek erre a vasárnapra imaóránk témájul. Máté evangélium a 6. rész 1-től 4-ig terjedő ígeszakaszt olvasom fel. amit az Úr áldjon meg a mi számunkra ezen a napon. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógában és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Eddig tart az ige, tessenek helyet foglalni.
Egy közös éneket énekeljünk.
Testvéreim, nagyon sok szeretettel köszöntünk az Úr nevében, a Bányai gyülekezet nevében, és elnézést kérünk, egy kicsit elkéstünk, de hiszem, hogy az Úr az ő áldását nem vonja meg ezért tőlünk, és bő áldásokkal vár, és bő áldásokat tart a mi számunkra ezen a napon. Csak arra van szükség, hogy mi ezeket vegyük észre, nyissuk meg szíveinket, és figyeljünk ő rá, figyeljünk az ő tanítására. Ezen a reggelen az ima témánk az, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen szempontok vezérlik kegyességi életünket. Tulajdonképpen az alamizsna osztogatása alatt azt is érthetjük, hogy a kegyességnek a gyakorlása. Vagyis az alamizsna maga az igazságos cselekedetet jelent, vagy pedig jótékony cselekedetet. És úgy elgondolkoztam, hogy ha igazságos cselekedet és jótékony cselekedet, lehet ezt mégis rosszul végezni? És az ige figyelmeztetőképpen kezdi, hogy vigyázzatok, hogy ne roncsátok el ezt, mert lehet ezt rosszul is cselekedni. Habár jótékonyság, habár kegyesség, lehet ezt rosszul cselekedni. Nem maga a cselekedet rossz, hanem annak az indítéka ne legyen rossz. Ne tegyétek úgy, hogy ezt mások lássák, hogy ez másoknak tetszésére legyen. Azért, mert az ige figyelmeztet minket, hogy nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoktól, nem az emberektől, hanem a ti mennyei atyátoktól, tehát az atya tetszésére, az atya akaratának az előírása szerint kell ezt tegyük. Azért, mert a jutalom őnála van, őtől lejön. Két negatív példát mutat itt az ige. Ne tegyétek az emberek előtt, hogy lássák, és ne kürtöltess. Ne hívj fel a figyelmet, amikor ilyen dolgokat cselekszel, hogy na most ide nézzetek, mert én most csinálok valamit. Nem, nem. Az ige úgy tanít minket, hogy titkon tegyed. És most újból felmerült egy kérdés, amit szeretnék megosztani itt a testvérekkel, hogy akkor tiltja ezt az ige, hogy tegyük? Hogy ne lássák. Hát szinte lehetetlen, ugye, ezt elvégezni, hogy ne lássa senki. Vagy szinte lehetetlen minden hozzájárulás névtelenné tenni. Nem erről van itt szó, testvérek. Hanem ne a látszatért tegyed. Ne azért hangoskodjál, hogy felhívjad a figyelmet. Nem ezt ítéli el az ige. Az adakozásnak a hangoskodó mutogatását ítéli el az ige. Nem az adakozást magát. Nem a kegyességnek a gyakorlását. Testvéreim, ezen a napon vizsgáljuk meg tehát az életünket, hogy milyen indítékok, milyen tények vezetik a mi kegyességű életünket, és ha esetleg, mert a kísértő az munkálkodik, ha esetleg kísértve vagyunk ezek által, akkor én azt kívánom, hogy javítsuk ki, tegyük helyére, és cselekedjük ezt Isten utasítása szerint az ő dicsőségére, mert csak akkor kapunk jutalmat őtőle. Boruljunk fel és imádkozunk, a férfi testvéreket kérem imádkozunk.
vigyázzatok. Valahogy meglepett engem ez az első szó, vigyázzatok. Miért kell vigyázzunk? Miért kell vigyázzunk az úton? Miért kell vigyázzunk a családban? Miért kell vigyázzunk a gyülekezetben? Miért kell vigyázzunk a társadalmi életünkben? A hegyi beszédnek, amit az Úr Jézus elmondott, az összes alkotó elemei nagyon fontosak a hívő életnek a gyakorlásához. Ha mindegyiket sorra vesszük, megláthatjuk benne, hogy minden egyes fázison át kell menjünk életünk folyamán. Mindegyiket valamilyen szinten kell, hogy gyakoroljuk. És az előtte lévő résznek az utolsó versében megvan adva a mérce, hogy miért kell vigyázzunk. Azért, mert azt írja itt az íge, hogy legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei atyád. A folytonos vigyázás nem jelenti azt, hogy folytonos stresszben kell éljünk, folytonosan mindig kell arra gondoljunk, hogy vajon mi is lesz, vajon hogy lépjem a következő lépést, hanem ami bensőnket, ami lelkünket, ami mindennapi életünket kell, hogy alakítsuk. Egy folytonos csíszolódás kell legyen az életünk. Azért, hogy egy alkatrész tökéletes legyen, nagyon sok munka kell hozzá. Ugyanilyen sok munka kell ahhoz, hogy a mi hívő életünk is tökéletes legyen. És ide tartozik az alamizsna osztogatás is. Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 8. részének a 12. ígéversében azt mondja, hogy az adakozó szelídségben. Nem lehet adakozni szelídség nélkül. Az adakozás egy bensőséges, szívből kiinduló dolog kell, hogy legyen. Szívtől szívhez. Nagyon kell vigyázzunk akkor, amikor adakozunk, alamizsnát adunk valakinek, hogy lássuk meg, milyen neki a lelkülete. Mi van az ő lelkében? Hogy tudjam megközelíteni, hogy tudjam megkörnyékezni? Az alamizsnát nem odadobni kell. Azt oda kell adni. És hogyha oda akarod adni, akkor előbb meg kell találjad a közösséget avval, akinek akarod adni. És miután megtaláltad a közösséget, megtaláltad a megértését annak a másik félnek, hogy odaadjad, akkor tegyed. De nagyon figyelembe kell venni a lelkületét annak, akinek adod. Mint ahogy az Úr Jézus is, a mennyei atya is nagyon figyel a mi lelkületünkre, mi is annyira kell figyeljünk a másoknak a lelkületére. Adni lehet, csak vigyázzunk arra, hogy az adakozásunk, az alamizsnánkból ne sértődés vagy harag jöjjön ki. Azért van az ígében az, hogy vigyázzatok. Úgy adjad, hogy megértésre találj, és a megfelelő helyre tudja tenni. Az alamizsna osztogatás nem ugyanaz, hogy mész az utcán, és valaki megállít, és kér tőled valamit. A hívő embernek erre is kell figyeljen, hogy kinek ad, mikor ad, és hol ad. Azért kell figyeljünk oda, mert vagynak olyan emberek is, akik kihasználják a jó indulatodat, és utána szépen kiröhögnek egy utcasarokkal odé. Nagyon figyelmesek kell legyünk. És ezt csak úgy érjük el, hogyha szüntelen kapcsolatban vagyunk azzal, aki nekünk ezt a tanácsot adta. Meg kell legyen a közösséged Istennel, az Úr Jézus Krisztussal, hogy meglássad azt, hogy mikor van a kellő idő, a jó idő, hogy ezt a fontos cselekedetet is véghez vigye. És ez csak úgy lehet meg, hogyha mindig és állandóan tudakozod azokat a dolgokat, amelyek megadják a mércét erre a cselekedetre. Nem lehet tenni az alamizsna osztogatás sem önfeledten. Nagyon fontos. Saját életemből tudom azt, hogy volt úgy, hogy amikor adtam valakinek, nem vette jó néven. És mi történik akkor? Mind a két félnek le kell győzze a saját büszkeségét. Az adakozónak is a büszkeségét, az elfogadónak is a büszkeségét. Ezek nagyon fontos dolgok. És ha figyelembe vesszük, ezeket folyamatosan le kell építsük az életünkből. Hogy akkor, amikor majd Isten elé kerülünk, akkor ez a tökéletes szó oda tudja illeszteni Isten mellénk. Igen, hasonlítok hozzám, elismeritek azt, hogy ki vagyok, és úgy cselekeztek, ahogy elvárom tőletek. Ez nagyon nehéz. Az összes dolog, amit itt az Úr Jézus felsorol, egy sem könnyű. Nagyon nehéz megélni a hívő életet. De mi nekünk folytonosan kell, hogy törekedjünk, igyekezzünk arra, hogy hasonlítsunk minél jobban Jézus Krisztusra. Mert azt mondjuk mindnyájan, hogy elfogadtuk Jézus Krisztust, mint személyes megváltónkat. Ha elfogadtuk Jézus Krisztust, akkor kell, hogy igyekezzünk, hogy hasonlítsunk hozzá. Ahogy ő adakozott, ahogy ő osztogatta az alamíznát, ez kell legyen nekünk is a mérce. És azért, hogy eljuthassunk ide, kell kérjük a mi Úrunkat folytonosan, hogy tegye elénk mindig azt a fontos megoldást, amely hasonlít ahhoz, amit ad az ő igéjében. Ezért arra kérem a nőtestvéreket, hogy imádkozzanak ilyen értelemben, hogy nyissa meg a mi értelmünket az íge által, hogy az alamizsna osztogatás is egy olyan dolog legyen, amit a mi mennyei atyánk örömmel vesz részünkről. A nőtestvérek imádkozzanak.
Közös éneket fogunk énekelni. Szívből köszönöm, Uram, az életet.
Kérjük a gyerekeket bevonulni. Tessék!
Ugye, hát mindig van.
Egyénekkel folytatjuk tovább együttlétünket.
És magasztalást mondunk a Te nevednek. Te a Teremtőnk és hatalmas Urunk, aki szavaddal fenntartod a mindenséget, létrehoztál bennünket, és fenntartod a mi életünket is. Méltó vagy, hogy megalázkodjunk és leboruljunk előtted. Méltó vagy, hogy elismerjük, hogy Te vagy Istenünk és Urunk, hisz neked jogod van arra, hogy szólj hozzánk, hogy megszólíts. Jogod van arra, hogy elvárj tőlünk dolgokat, elvárjad, hogy hogyan éljünk, hogyan gondolkozzunk, hogyan viszonyuljunk ehhez a világhoz, hogyan viszonyuljunk hozzád. De Urunk, a Te elvárásod szeretet által érkezik hozzánk. Mert semmit nem parancsolsz, és nem vársz el tőlünk, ami ártalmas lenne nekünk, ami kellemetlen lenne nekünk, hanem szeretettel és kegyelemmel veszel körül, és jó nékünk téged imádni, jó nekünk előtted hódolni, és neked engedelmeskedni. Urunk, ime itt vagyunk most előtted. Itt vagyunk azok a megváltottak, akik Szatmáron és Nagybányán ismertünk meg téged, és dicsőítünk téged. Most ezen a helyen együtt, egy kicsit előteremtve, megelőlegezve azt az atmoszférát, amikor előtted leszünk majd, nem csak mi, hanem mindnyájan, akik megmosták, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Urunk, hálát adunk ezért az ünnepért, hálát adunk ezért a találkozásért, és mindnyájunknak szemei, mindnyájunknak fülei te feléd irányulnak, hogy téged lássunk és téged halljunk ezen az egész napon. Amen.
Amen. Egy éneket fogunk énekelni, a gyülekezet helyet foglal, és az ének alatt önkéntes adományunkkal is szolgálunk az Úrnak. Meleg testvéri szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlevőt. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a testvéreink eljöttek, hogy meglátogassanak bennünket. Hogy együtt örüljünk az Úr Jézus Krisztusban ezen a mai napon. Köszöntjük szeretettel. Fogadunk szeretettel benneteket, drága testvéreink. És kívánjuk azt, hogy Isten drága jelenlétében ezen a mai napon mindannyian tapasztaljuk meg az ő közelségét, az ő csodálatos áldásait, amit készített a mi számunkra. Köszöntjük szeretettel Kovács József testvért, a bányai testvéreket, akik jöttek vele, aztán a Székelyföldről testvéreinket. Bocsánat, ha nem tudok mindenkit felsorolni, de minden kedves jelenlevőt az Úr Jézus drága nevében köszöntünk, és fogadunk szeretettel. Kívánjuk azt, hogy Isten jelenlétében mindannyiunk élete egy kicsit változzon az Úr iránt. Úgy, ahogy testvéreim említették az imaórai alkalommal. Békás testvér nem lehet most délelőtt itt, mivel hogy Ákoson a jövő vasárnap bemerítési ünnepét tartunk, és tagfelvétel van Ákoson. A Jóisten kegyelméből 17-en vannak, akik jelentkeztek bemerítésre, és még megtörténhet, hogy 1-2-3 még ma is lesz. Imádkozzunk testvérek, hogy az Úr áldja meg azt a kis gyülekezetet, azt a fejlődő gyülekezetet, hogy valóban még sok ember ott megismerje az Urat. Szücs testvér sem lehet itthon ma délelőtt, mivel hogy temetésre kellett menjen, a családban elhalálozás volt, és ezért nem lehet most itt közöttünk. Egy néhány kijelenteni valom van, amit a kedves testvérek figyelmébe szeretnék ajánlani. Ákoson pénteken női imanap lesz. Szombaton 11 órai kezdettel, tehát a jövő hét szombaton 11 órai kezdettel mennyegzői istentisztelet lesz ezen a helyen. Kérem szépen a kedves testvéreket, úgy, ahogy a tegnapi nap folyamán, aki csak mozgott, mozogni tudott, nagyon szép számba eljöttek, eljöttünk, hogy együtt örüljünk az örülőkkel, ugyanígy tegyük ezt a jövő szombaton is. Október 30-án Újvárosban és Remetén hálaadó napot fogunk tartani. November 12-én és 13-án lesz a női imanap Debrecenben. Aztán november 24-től 27-éig evangelizációs istentiszteletet tartunk ezen a helyen. Csütörtökön Kisjuhász Vilmos testvér lesz, ha meghívottunk, pénteken Péter István testvér, szombaton és vasárnap pedig Balogh Barnabás Debrecenből. A vasárnapi délutáni alkalmat az Filharmónia termében fogjuk megrendezni, úgy, ahogy azt szoktuk már évente, minden évben. Kedves testvéreim, ezekért az alkalmakért imádkozzunk mindannyian, úgy a helybeliek, mint megkérjük a vendégeket is, imádkozzanak érettük. Szükségünk van az ima támogatásokra. Szeretnénk az Úr dicsőségére végezni ezeket a szolgálatokat, és az evangelizálást is. Az az óhajunk és az az imádságunk, hogy minél több ember megismerje az Urat ebben a városban. Imádkozzunk ezért. Mi is imádkozunk értetek. Délután 5 órától leszünk együtt újból ezen a helyen. Most pedig a továbbiakban a nagybányai testvérek szolgálatát fogjuk meghallgatni úgy, ahogy készültek, és majd utána pedig a szolgálatok után megkérjük Kovács József testvért, az ígével is szolgálni nekünk az Úr dicsőségére. Most kérem szépen Kovács testvért még, szeretne ő is szólni a köszöntések kapcsán.
Fogadjuk a szatmáriak meleg köszöntését, üdvözletét, mi is köszöntjük a testvéreket. Én először ebben a minőségben, hogy a nagybányai gyülekezet lelkipásztoraként vagyok itt a gyülekezetben. A nagybányaiak és a szatmáriak közötti kapcsolat azonban nem most kezdődik, most folytatódik, és talán el fog mélyülni, ha az Úr ad nekünk ehhez kegyelmet. Nagyon fontosnak találom, hogy gyülekezetek között kapcsolat jöjjön létre. A mi hitfelfogásunk szerint, ahogy a Bibliát olvassuk, a megtérés, a hívő élet az egyénnek a megtérésével kezdődik, az újjászületésével. És az újjászületett megtért egyének pedig alkotják a helyi gyülekezetet. Annak az alapján, hogy szövetségre lépnek egymással. És elhatározzák az ige alapján, a Szentlélek vezetése által, mert a Szentlélek már egyé tesz bennünket, mindnyájunkat, akik Krisztusban hiszünk, de az egyéneknek szövetségre kell lépni, hogy gyülekezetet alkossanak. Ez a szövetséges felfogása a gyülekezetnek, úgy gondolom, újból előtérbe kell kerüljön, mert felelősek vagyunk egymásért. És ebbe a szövetségbe adunk is és kapunk is. Így fejlődünk a hívő életbe. A baptisták úgy tartják, hogy a helyi gyülekezet a legfontosabb dolog, és nincs a fölött senki, csak Jézus Krisztus. Azonban, ha nem lépünk egy lépéssel tovább, és a szövetséges gondolatot nem terjesszük ki, akkor oda jutunk, hogy nem tudjuk kifejezni azt, hogy Krisztus népe egy, azt az egységet, ami létezik az Úr népek között, az Úr egyháza között. Ezért szükség van arra, hogy gyülekezetek, helyi gyülekezetek is szövetségre és testvéri kapcsolatra lépjenek egymással. Hogy tudjuk meg, hogy Isten népe egy. Hogy nem egy helyi gyülekezet létezik Szatmáron és egy Nagybányán, és majd a Mennyországba találkozunk, hanem már itt ezen a földön mi egy testvéri kapcsolatba élünk. És amennyire csak ki tud nyúlni egy helyi gyülekezet földrajzilag, annyira köteles a környezetébe élő gyülekezetekkel kapcsolatba jutni, együtt lenni, együtt dolgozni, egymástól tanulni, egymást bátorítani, és mit mondjak, együtt ünnepelni is. Hát ebből a meggondolásból vagyunk mi. Abból, hogy nekünk kötelességünk, hogy a Krisztus népének egységét bemutassuk. Mi nem idegenek vagyunk, hanem testvérek. És egyek az Úrban. Hát ez a mai nap inkább az ünneplésre fog összpontosulni. Énekelni fogunk, szolgálni fogunk. Együtt jól fogjuk érezni magunkat az Úr előtt. Reményünk van, és hitünk van arra nézve is, hogy komolyabb munkakapcsolatok és egymást építő kapcsolatok is kialakulnak a jövőben. Mert ameddig ezen a földön élünk, a hívő élet nem csak ünneplésből áll, majd a mennyországban csak ünneplés lesz. Csak éneklés lesz, csak imádkozás, csak halleluja lesz, és leborulás az Úr előtt. Azonban még itt vagyunk, addig a gyülekezetek összefognak, a testvériség összefog, azért a nagy feladatért, ami előttünk van, hogy az evangéliumot hirdessük, és együtt építsük Krisztusnak a testét. Hát ilyen meggondolásokkal vagyunk itt, és érezzük a testvérek meleg szeretetét, abban reménykedünk, hogy a testvérek is fogják érezni a mi meleg szeretetünket, és az Úr iránti ragaszkodásunkat. Az énekkart kérjük szolgálni. Az énekkar után pedig Virág Rozália fog versenyezni.
Jézus hív, Jézus szól, hozzám jöjjetek, én a trók igazi örömmel, áradtam betegek, küntöttenetek, Jézus hív, Jézus szól, jöjjetek. Még ma hív kedvesem, még ma van kegyelem, Jézus lát, mi olyan régen van.
Thank you. kedves testvérek! Ma hálaadó Isten tiszteletre gyűltünk össze. Mi Nagybányáról eljöttünk, hogy a testvérekkel együtt örüljünk, adjunk hálát a mi jó Istenünknek, az ő kegyelmes gondviseléséért, aki lelki életünkről és testi életünkről minden nap kegyelmesen gondoskodik. Kezünkben van a Biblia, és a Biblia mellett nagyon sok szép irodalmi termék, soha nem volt ennyi jó vallásos könyv a kezünkben, mint most. Táplálkozzunk belőle naponként, forgassuk lelki hasznunkra. Fizikai életünket is gondviseli a mi kegyelmes Urunk. Méltó ő arra, hogy a Zsoltár íróval együtt mondjuk, áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejkezzél semmi jó téteményéről. Ezért vagyunk ma együtt. Fizikai életünkről is gondoskodik, ellát minden jóval. Olyan áru bőség van, olyan kínálat, hogy azt se tudjuk, hogy a kis pénzünket hogy költsük el. Mi a piachoz közel lakunk, és reggelenként, mikor kimegyek a piacra, szinte könnyes szemmel, hálával látom azt, hogy a Jóisten milyen kegyelmesen megteríti a városunk asztalát is. Méltó ő, hogy dicsőítsük és magasztaljuk, nem csak ezen a napon, hanem életünk minden napjában. Testvérek, nem volt ez mindig így. Látok őszfejű testvéreket, testvérnőket, akik nagyon nyomorúság helyzeteket is megéltünk. A 20. század első felében Európán két világháború sepert végig, maga mögött hagyva sok árvát, könnyet, nyomorúságot, szegénységet. Hát akik itt vagyunk, gyerekkorunkba ebből jutott nekünk. Ha én most mondok ezekről az időkről az unokáimnak, szinte nem hiszik el, hogy milyen volt az. Hogy az iskolába egész télen fűtetlen osztályba téli kabátban ültünk. És úgy tanultunk. És az élelmünk is olyan volt, hogy az édesanyáknak ügyeskedni kellett, hogy a gyerekek meg is nőjenek. De megnőttünk, és a Jóisten kegyelméből nem láttunk szükséget. Mert Dávid, a zsoltáríró azt mondja, hogy nem látott olyat, hogy az Isten gyermekei közül valaki kenyérkéregető lett volna. Nem is lesz soha az Isten gyermeke kenyérkéregető, mert megtanul dolgozni, és a Jóisten mindent kirendel az ő részére. Szeretnék elmondani egy költeményt, nem a fiataloknak szántam, lehet, hogy mosolyogni fognak rajta, én nem bánom. De öreg testvéreink, szépkorú testvéreink, mondjam a modern kifejezéssel, azok emlékezhetnek hálával arra az időre, és emlékezhetnek hálára mai napra, amikor egész másképp van, mint akkor. Az egyik neves költőnk foglalta szép szavakba a költeményt, megpróbálom elmondani. Ápril Lajos, Kalács, Keddi Kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az illata betöltötte a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen, még hétfőn is jutott belőle, és kedden is de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik sarokból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztal kendőből kibutyant, szép sárga fénnyel itt vagyok, nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falum, mégis úgy megnőtt azóta, mint kurvacsora szimbólum. Száguldó évek távlatából megérzem néha jó szagát. A tűzhely tájáról elindul, betölt szívet, betölt szobát. Lelki kenyér inség időben, verőfényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalács.
A hálaadáshoz hálaadó szívre van szükség. A hálaadó szív pedig onnan ered, hogy az ember meglátja, hogy miért lehet hálát adni. És van bőven. Talán egy évvel ezelőtt láttam egy riportot, egy riportfilmet, egy autós csapatról szól. Vannak ilyen autósok Európában, akik végigutazzák a kontinens. Ez éppen egy angol autós csapat volt, akik elindultak Angliából, és végigutazták Európát egészen Izraelig. És az útjuk Románián vezetett keresztül. Láttam, hogy hogy jöttek át a petei határátkelőnél, és eljutottak Nagybányára. És aki kommentálta a riportot, azt mondja, bemutatták ott a várost, hogy ez egy borzasztóan csúnya város. Nézzék meg, és mutatta a blokkokat, láttam, hogy olyan sötétes, éppen akkor kelt fel a nap, és valóban olyan kellemetlen látvány volt. Egy csúnya város. Itt vagyunk egy csúnya városban. 3 héttel ezelőtt Oxfordban egy könyvesboltban voltam, és az egyik asztalon úti könyvek voltak. És ott volt egy könyv Romániáról. Gondoltam, már csak megnézem, ha itt vagyok, hogy a legújabb úti könyvekben hogy mutatják be Romániát. Kinyitottam, megkerestem Szatmárt, megnéztem a jegyzetet a városról, és beleolvastam a szövegbe. És azt a szöveget olvastam, hogy Szatmár Romániának talán a legcsúnyább városa. Hát erre, ezekre kezd a kis nyáspolgárság ágaskodni bennünk, és azt mondjuk, hogy lehet az? Hát a mi városunk szép. Hát biztos nem jártak ott, ahol olyan szép. Nagybányán is nem jártak ott, ahol szép a város. Ott mentek, ahol csúnya, és Szatmáron is ott jártak ezek az utazók, ahol csúnya a város. De testvéreim, igazán hálássá és nyugodtá bennünket nem azt tesz, hogy szép a városunk, vagy csúnya a városunk, hanem az, hogy mi hallunk valamit, ismerünk valakit, és ez az Úr Jézus Krisztus. Aki az Úr Jézus hangját hallja Szatmáron és Nagybányán, az lehet olyan hálás, még hálásabb, mint aki Németországban él, vagy Angliában él, vagy Amerikában él, és aki csak az utcákat és a házakat látja, és a boltokat látja. Hát legyünk milyen hálásak. Örüljünk annak, hogy Jézus Krisztus a miénk. Jézus Krisztus szól hozzánk. És ha ez az öröm van a szívünkben, még a városunk is megszépül. Az énekkar fog újból szolgálni.
Érted a földre jött, hogy üdvöd volt.
kérek egy bizonyságtevőt és egy újabb verset. Virág Györgyi fog bizonyságot tenni, és szavalni fog Virág Erika.
Örvendek, hogy együtt lehetünk, és kívánom azt, hogy a nap folyamán épüljünk egymás hite által. Számomra mindig élmény az, hogyha megoszthatjuk élményeinket, Istennel való együttjárásunkat, és azáltal megerősödhetünk, egymás tapasztalatai erősítenek bennünket. Ugyanilyen lelkülettel szoktam néha történeteket olvasni, és ami különösen megragadott az utóbbi időben, azt szeretném elmondani a testvéreknek. Egy misszionárusról volt szó, egy német testvérről, aki hite miatt a hitleri időszakban börtönbe jutott. És meséli, hogy nyomorúságos körülmények között, 40 kilóra lefogyva télen, metitlábosan, egyszer csak a karácsony este a parancsnok magához hívatta a szobájába. És belépett a szobába, és egy gyönyörűen megterített asztal előtt ült a parancsnok, és eszegetett. És többek között elmondta neki, hogy most éppen abból a csomagból eszeget, amit neki küldött a felesége, mármint testvérünknek küldött a felesége karácsonyra. De úgy döntött, hogy nem adja oda neki, hanem ő fogja megenni. És miközben így tovább eszegetett, és gúnyolt a testvérünket, egyszer csak megkérdezte tőle, hogy mondd, hiszed-e a 23. Zsoltárt? És testvérünk állt megmerevetten, és gondolkozott. Végig gondolta a sorokat. Jó pásztor az én őrzőm, nem szűkölködöm. Hüves legelőkön regeltet engem, és friss forrás víznél itat. Asztal terítesz meg ellenségeim előtt, elöntött fejem olajjal, csordultig van poharam. És állt, és gondolkozott, és nem tudott válaszolni. És eszébe jutott még egy vers a Zsoltárból. Még a halál árnyékának völgyében járnék, és nem félek. A te botod, a te vesződ és botod. Vezetnek, vigasztalnak engem. És akkor átfutott az agyán az egész, átfutott gondolatain, az egész ott léte, az a hosszú időszak, amelyben soha nem jutott egy mély megkeseredésre, mert Isten ott volt mellette az ő vigaszával. Soha nem jutott kétségbe esett félelemre, mert Isten megkímélte őt a félelemtől. És azt mondta, hogy igen, hiszi a 23. Zsoltárt. Visszament helyére, és vége lett a háborúnak, és életben megszabadult testvérünk. Elmesélte, hogy éveken keresztül kereste ezt az embert, ezt a volt parancsnokot, aki úgy megalázta őt. És már elvégezte az ő szívében, hogy teljesen megbocsátott. És elvégezte az ő szívében azt, hogy megkeresi, és nem a bosszú vágyával, hanem azért, hogy elmondja még egyszer, hogy miért is hitt ő akkor a 23. Zsoltárban. És megtalálta az embert. Elment hozzá, megkérte a feleségét, hogy készítsen egy csodálatos, egy finom tortát, és elvitte a tortát, és magához vett még egy testvért, és bizonyságot tettek az Úrról. És ez a kemény parancsnok megtért. Amit számomra jelentett ez a történet, annál is inkább, hogy valós történet, az, hogy mit jelent Isten ereje olyan helyzetekben is, amikor nagyon csúnya, nagyon nehéz az élet. Másrészt pedig az hogy mit jelent az az erő, amit nyerünk azáltal, hogy nem csak a körülmények fölé tudunk emelkedni, hanem önmagunk fölé. És Kívánom, hogy keressük az Úr közelségét, higgyük az ő szavait, még akkor is, hogyha nagyon ellentmondásosaknak tűnnek, még akkor is, hogyha minden körülményünk, élethelyzetünk ellene beszélne, ő hű magához, igaz, és betartja az ő szavát. Amen.
A kis csavart beillesztik a gépbe, és ott a helyén végzi küldetését. Nem gyötri gond, és nem kísérti kétség, mire való az életem, csak szolgál egyszerűen, csendesen. Ilyen egyszerű lenne az egész? Mi leszel? A gyermek szemedbe néz. Kocsis, cukrász, repülő, katona, s bearanyozza ezt a büszke tervet a szülők mosolya. Ők is szövegetik az álmokat, ha gyermekükre néznek, álmodnak róla nagyot, szépet, sokat. Álmaik fennjárják a csúcsokat, de a valóság és az akarat annyiszor a mélyben marad. Míg egyszer a kérdés felébred, s döngedni kezdi a szívünk falát. Miért is élek, tudnám legalább. Hol a cél, hol az értelem? S boldog, aki elér a felelethez, mert az Istennek terve van velem. Szívemben ezzel a szent felelettel megállok színed előtt, Istenem. Valaminek terveztél engem, te segíts azzá lennem. Ha kiáltásnak, ha simogatásnak, akármi másnak, bocsásd meg, hogy dacoltam, lázadoztam, és segíts engedelmesen terveidbe simolni mostan. Illeszt helyére kicsin csavarod, szolgál csendesen, ahol akarod, ahová rendelt az alkotó, örök isteni kéz. És ott a helyén álmélkodik rajta. Ilyen egyszerű mégis az egész.
Az énekkar után újból szavalat következik, Kasta Erzsébet fog verset mondani.
Nekem többet ér Jézus, mint ezüst arany, nekem többet ér ő, mint ha sok pénzem van, nekem többet ér Jézus, mint szép lakás, nekem többet ér kezén a
bizonyságtétel. Szegényes halász kalibámban, hogy ne beszélnék szívesen arról a csendes alkonyatról. Künn a tengeren voltam akkor. Reggel, tele fiatal vágyjal, este felé hunyó parázzsal. És volt egy szegény, üres hálóm, a szívem talán, a szívem. Azt vetettem ki este, reggel, de nem akad bent semmi sem. Nyugaton épp letűnt a fény, mikor szeliden rám köszönt egy poros, fáradt jövevény. Leült mellém, beszélt velem, melengetőn, oly édesen, hogy bár nem is ismertem én, odahúzódtam a szívéhez. Ilyet tán csak a gyermek érez anyja keblén, ha megpihen. Kértem, maradjon velem, ha a hálómat újra kivetem, ha alszom és ha ébredek, át nappalon, át éjjelen, s ő azt felelte rá, igen. Még nem is tudtam, hogy ki ő, hogy adni jő, vagy venni jő, én adok, vagy ő ad nekem, de övé lett az életem. Így indultunk el azután. A tenger is a régi volt, fényt ragyogott a régi hold. Csak a hálóm nem volt ugyanaztán, vagy azért, mert ő volt velem, csodálatos, nagy fogást tettem azon a csendes estelen. Ott csillogott mind egy rakáson, mit eddig hasztalan kerestem, és ő csak mosolyogva nézte az én csodálatos fogásom. Ez történt azon az estén, és még valami, hogy térdre estem a csendes jövevény előtt, mert akkor ismertem fel őt. Ott tudtam meg, ki ő nekem, az életem. Ti még nem láttátok soha? Akkor szokott ő megjelenni, ha már nem vigasztal, nem von semmi, s ha már nem tudtok megpihenni. Üres hálótok kínoz, vádol, akkor ő jön, és elétek lép az esthomályból.
Közösen fogunk énekelni, ami alatt a gyülekezet feláll, a Bányai Fúvós zenekar pedig elfoglalja itt a helyét, és az ének után zenélni fognak.